Hát a mai előadáson angolul adtam meg a címet, és a diáimon is angolul van a szöveg, de itt ugye a knockout vagy génkiütött állatmodellekről fogunk beszélni. Én azért írtam meg angolul a diáimat, mert a tudománynak angol a nyelve, és így egyszerre részt vesznek egy molekuláris biológiai előadáson, meg egy picike angol nyelvgyakorláson, de csak olvasva, mert ugye magyarul fogunk beszélni. No, hát azzal a problémával én gyerekkoromban sokszor találkoztam, nem tudom, maguk is találkoztak, hogy nagyon érdekelt, hogy valami hogy működik. Mondjuk a nagypapa zsebórája az általában a gyerekeknek rettentő vonzó, és kinyitja az ember, pláne ha nincsenek otthon a szülők, meg a nagypapa se, és akkor ott bent mindenféle ilyen érdekes dolog látszik. Hoztam erről egy fényképet. És az ember szeretne rájönni, hogy ez az érdekes szerkezet, ami mutatja az időt, belülről látjuk, hogy ide-oda billeg a billegőkerék, mindenféle dolog forog esetleg benne, tele van érdekesnél érdekesebb szerkezetekkel. Abban minek mi a szerepe, mi mit csinál? Hát ha kisgyerekek vagyunk, akkor nem fogjuk kitanulni még az órás szakmát, hogy ezt mind megértsük, de általában elő szokták venni a mama szemöldök csipeszét, és kiszednek belőle a gyerekek egyes alkatrészeket, és így próbálják megérteni, hogy egy alkatrész eltávolítása hogyan változtatja meg az óra működését. Ugye, ha már itt tartunk, hogy már minden alkatrészt kivettünk, vagy egyszer az egészet szétszedjük, ebből nem, ennek egy tanulsága lesz, hogy nagyon fog ránk haragudni a nagypapa, de sokat nem fogunk belőle tanulni. Érdemes apránként csinálni, egyenként. Most vannak az órának olyan darabjai, ez ugyancsak egy darab, ezt tudják, hogy billegőkerék együtt a hajszárugóval. Ezt kiveszünk, akkor meg fog állni az óra. Ebből olyan nagyon sokat nem tanulunk, azt tanuljuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos. De hogy mire fontos, mindenhez fontos, vagy a csuda tudja. Aztán lehet olyat csinálni, inkább erre biztatnék mindenkit, hogy úgy finoman, nem tudom mennyire látszik itt jó, mert tényleg ez a vetítő nem egy nagy szám. Tehát egy-egy fogaskereket kiveszem be, például, hogy nem tudom képzelni, ezt a fogaskereket kivesszük egy zsebórából, akkor az óra meg a percmutató tovább jár, de a másodpercmutató nem. Akkor megértettük, hogy ennek a fogaskeréknek valahogy ahhoz van köze, hogy a másodpercet mutassa az óra. Most eléggé hasonló gondolatmenetet követünk a modern biológiai kutatásokba, amikor egy állatnak a sok-sok génje közül, ugye jó sok génje van, 20 000-25 000 génje van mondjuk egy egérnek, egyet elrontunk, kiütünk, vagy mondjuk úgy, hogy eltávolítunk. De most én a knockoutnál fogok maradni, tehát egynek a működését megszüntetjük. Először meg fogjuk beszélni az óra elején, hogy pontosan mi is ez. Azt nevezzük knockout állatnak, vagy a mi esetünkben főleg egérről lesz szó, azt is megmondom, hogy miért. Azt nevezzük knockout egérnek, ahol egy bizonyos génnek mind a két allérjét, hát most föltéve ugye, hogy ez autoszomán van, a legtöbb gén ott van, mind a két allérjét eltávolítjuk, vagy kicseréljük egy inaktív működésképtelen gén konstrukcióra. És akkor lesz egy olyan egerünk, amelyikben az összes többi gén érintetlen, ez az egy viszont el van rontva, vagy el van távolítva. Hát egy picit hasonlít a zsebórára, mintha abból egyetlen egy fogaskereket kivettünk volna. Na most innentől kezdve az órát elfelejthetjük, mert az egér sokkal bonyolultabb, és így tovább, és így tovább. És bocsánatot is kérek egy kicsit gyerekes hasonlatért, de most már belevágunk, és föltesszük az első kérdést, hogy miért knockout egerekkel dolgozunk. Én mindjárt még egy kérdést fölteszek. Dolgozik-e valaki maguk közül a PhD kutatásai során knockout egérrel? Nem? Abban az intézetben sem, ahol működnek? Sejtvonalat kaptak knockout egérből. Aha, na, nagyszerű. Ugye ez azt jelenti, hogy ha sikerül előállítani egy ilyen egeret, elég hamar rá fogunk arra térni, hogy lehet ilyet előállítani, akkor nem csak az egész állatot lehet vizsgálni, hanem abból sejtvonalhoz lehet jutni, és sokkal egyszerűbb, vagy néha célirányosabb kísérleteket lehet végezni. Ugye? De először beszéljük azt meg, hogy a sok állat közül miért az egér knockoutok terjedtek el, miért abnak állt neki a tudományos világ, hogy megoldja ezt a modellt. Hogy föl tudjuk tenni ugye azokat a kérdéseket, még egyszer megismétlem, hogy az egérben egy gén, ha nincs benne, hogy mi történik az egérrel. Hát ennek az a motivációja, hogy az egérhez fordultunk, mert ugye itt kimásoltam egy ilyen összefoglaló cikkből. Ez azért van, mert az egér és az ember az evolúció során nem olyan nagyon-nagyon régen vált el. Ott lehet látni ezt a filogenetikus fát, és itt ez az időskála, nem tudom mennyire jól látszik, de azt mondjuk, hogy 75 millió évvel ezelőtt még az embernek és az egérnek élt a közös őse, és körülbelül 75 millió évre vetítődik vissza az, amikor a rágcsálók és az emlősöknek az a ága, amelyikből aztán az ember kialakult, azok elváltak. A genomok mérete sem nagyon tér el, az emberi olyan bő 3 milliárd, de 3,2 van fölírva, hát egészen pontosan, aztán kicsit tényleg 3,2, egéri is, meg a patkányi is, akik hát természetesen nagyon hasonlítanak egymás, az 2,6. Ennél, ugye ha nem régen váltak el, akkor eléggé fognak a genomi szinten ez a két genom hasonlítani, és ez így is van. Egyrészt azt tudjuk, hogy az egér és az ember génjei között, most gének, számszerűen 99% a humán géneknek megtalálható az egérben. Tehát megvan az egér, úgy mondjuk, hogy ortológia. Ez azt jelenti, hogy az a gén egy olyan, mondjuk általában egy ugyanolyan fehérjét kódol, mint az emberben. Nem biztos, hogy hajszál pontosan ugyanúgy fog működni, de egy ugyanolyan specificitású enzimet, vagy egy ugyanolyan vászfehérjét kódol, mint az emberben. Ez ugye egy óriási előny. Tehát ilyen szempontból nagyon messziről néz, az egér olyan, mint az ember. Másik szép dolog még az, hogy az egérnek a kromoszóma állománya, meg az ember kromoszóma állománya, itt van az emberé, és itt van az egéré. Erre azt mondjuk, hogy szintenikus. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gének vannak meg az emberi, nem csak a humán géneket tudjuk visszakeresni az egér kromoszómáin, az egér genomba, hanem egészen nagy darabokat. Mondjuk itt hetessel van ez a piros, a humán hetes kromoszóma, a pirossal van jelölve, és tessék megnézni, ugye az egérben a hetes vagy akármelyik kromoszóma nem pont olyan, mint az emberi, de óriási darabok, több száz gérre kiterjedő szakaszok találhatók meg mondjuk az egér ötös kromoszómán, ezen az oldalon, meg ezen az oldalon, a hatoson is. Tetszik látni? Ezért mondjuk, hogy az egér és az ember kromoszómái között nagyon nagy szakaszokon szinte pontos, vagy nagyon-nagyon pontos, erre mondjuk, hogy szintenikus megfelelés van, ami nagyon-nagyon sokat könnyít a térképezésen és ezekben a munkákban, amihez az egeret használjuk. No, akkor ugye ott tartunk, hogy az ember, azt gondoljuk, hogy legalábbis genom szinten, gének szintjén a gének számát tekintve, alapvető funkcióit tekintve az egér meg az ember nagyon hasonlít egymásra. Tehát ugye mi nem egerek vagyunk, minket nem igazán az érdekel, hogy az egérrel mi van. Az az egereket érdekli, hogyha egereknek van orvosegyetemük, meg kutatóintézetük, akkor ott nem tudom mit tanítanak, de biztos ott jobban figyelnek az egérre. Mi azért figyelünk az egérre, mert mi az emberi gének funkcióját szeretnénk megérteni, olyan nagyon egyszerű módon, mint ahogy mutattam a zsebórával. Csak ugye az emberből nem szerelünk ki géneket, ezért az egérből szerelünk ki, amelyik nagyon egyrészt hasonlít, másrészt viszonylag könnyen, most a viszonylag az nagyon idézőjelben van, de ezt meg lehet csinálni. És akkor lesz egy olyan egerünk, amelyikből hiányzik egy gén, mondjuk az a gén, ami egy emberi öröklődő betegségben az emberből hiányzik. És akkor az egérnél megnézzük, hogy ha az egérből hiányzik, hasonlít-e a fenotípusa az emberére, ha hasonlít, akkor sejtvonalakat lehet csinálni, akkor az egérrel mindenféle kísérletet lehet csinálni, nagyon-nagyon sokféle kísérletet. Megpróbálunk rájönni, hogy az egér fiziológiája hogyan borult föl ennek a génnek a hiányába, abból következtetünk az emberi betegségre, esetleg gyógyszereket kipróbálunk azon az egéren, amelyek egyenesen ezt a egy gén hiányhoz kötődő betegséget célozzák. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az egér knockout az ugye az emberi fiziológiának, az emberi betegségeknek és akár gyógyszergyári kipróbálásoknak egy nagyon jó modellje. Hát ez így is van, kivéve, ha nem jön be a dolog. Nem mindig jön be. Ugye, ha megcsináltuk a knockoutot, mondom, pár perc múlva elmondom, hogy hogy kell csinálni knockoutot. Ha megcsináltuk a knockoutot, akkor minket az érdekel, hogy van-e fenotípusa. Miután pontosan térképeztük, semmilyen más génjével nem rontottunk el semmit, csak ez az egy gén hiányzik, amit mi megcéloztunk, és így tovább, és így tovább. Ez egy hosszú munka, ez eltart egy-két évig akár. mire egy ilyen okaltot létrehoz valaki, de akkor nagyon érdekel minket, hogy milyen fenotípus mutat. Na most három alapvető dolog lehet. Egyik, hogy nincsen fenotípusa, és akkor ott állunk két év után, nagy kérdőjellel, a főnöknek nem lesz grantje, a gyereknek nem lesz PhD-je, az egér megröhög a markába. Ugye, mert az egerekben ugyan kiütöttük a gént, látjuk, hogy az a bizonyos gén a kromoszómán nincs ott, nem abban a formában ott van, hogy működne, nem is működik, mégis az egér vidáman szaladgál, udvarol, gyermeket nemz, és így tovább. Eszik, iszik, jól mulat rajtunk. A másik nagy probléma az az, hogyha ennek az egészen másik esete, hogyha eltávolítjuk a gént, és az egérkére nézve ez letális, pláne hogyha embrionális letális mondjuk. Ez nem mindig totálisan információmentes, mert hát ugye nem születik meg az egér, akkor azzal csomó mindent, például mondjuk viselkedésbiológiai, vagy ilyesmi kísérleteket nem nagyon lehet csinálni, vagy nem lehet következtetni arról, mi lesz vele, hogyha egy lassan előre haladó korral együtt járó fenotípus szeretnénk megfigyelni, mert meg se születik. Azért például ebben az esetben, amikor egy PFN1 nevű, nem mondanám el, hogy pontosan mit csinál, de ez egy transzkripciós faktor, amelyiknek hát így derült ki pontosan, hogy valahogy a porcoknak a differenciációjában, porc növekedésben van jelentősége, és bizony itt a leges legtöbb esetben embrionális letális következménye volt ennek a génkiütésnek, és hát viszonylag kevés információhoz jutottak, mert ezek picike embriók, ugye itt nagyon-nagyon ritkán megszületett egy-egy egér, hát így néz neki a normál, és így néz ki a mutáns. Hát ebből annyit tudtak meg, hogy valami ottan a porcokkal baj van, de nem lehetett mondjuk metabolikus utakat föltérképezni, és így tovább. Szóval ennek nem örül az ember. Aztán van, amikor szerencsénk van, és van egy viszonylag tiszta fenotípus. Hát most tetszene neked látni, hogy ez a vattípus, és ez a... Bocsánat, ez a knockout, és ez a vattípus. Ugye tetszenek látni, hogy a knockout kövér, mint én. Ez meg egy olyan szép, fit, sportos, ahogy ki kell nézni. Ez biztos tovább fog élni, stb. Stb. Itt egy kinászt ütöttek ki, amelyiknek a szerepe, elég komplikált szerepe van, gyulladásos folyamatokban vesz részt, az IKI, epsilon kináz. De azt figyelték meg, hogy ez a fenotípus sem annyira volt egyszerű, mint ahogy én itten megmutatom. Mert ez a fenotípus akkor állt elő, hogyha az egereket nagyon-nagyon magas zsírtartalmú diétán tartották. Egy normál egér, hogyha magas zsírtartalmú diétán van, mint mondjuk a nyugati civilizációban sajnos sokunk, mondjuk ugyanazt teszi, mint hogyha minden nap a McDonald's-ban ebédelne, akkor borzasztóan meghízik. És hát úgy sok baja lesz. Mondjuk lesznek ilyen cukorbetegség és ilyesmik. Az az egér, amelyikbe ezt kiütötték, az meg nem hízott meg. Ez egy óriási felfedezés volt, bejárt a tavaly vagy tavaly előtt, egyik legnagyobb szenzáció volt, azt gondolom ebben az elhízás kutatásban, meg cukorbetegségszerű népbetegségekben. De itt is azért az volt ám, hogy amíg normál diétán tartották, addig a vattípus meg a nokat nem nagyon tért el egymástól. Ahogy ezt a magas high fat diétát kapta, abban a pillanatban ugye a normál egér elkezdett hízni, a nokat meg nem. És ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Na most mit lehet csinálni, hogyha nincsen fenotípus? Erről elég sokat fogunk beszélni, én innen hozok példákat. Igazából megpróbáljuk kiprovokálni a fenotípust. Itt borzasztó találékonynak kell lenni. Ha embrionikusan letális vagy nagyon-nagyon súlyos következményekkel járó mutánsunk van, és ez megakadályozza a további kutatást, akkor szoktak kondicionális knockoutot csinálni. Előadás végén el fogom magyarázni, hogy azt hogy kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon okos genetikai trükkök kombinációjával el tudjuk azt érni, hogy a gén csak egy adott időpontban ütjük ki, mondjuk azután, hogy megszületett az állat, vagy esetleg csak egy adott szervében, az a könnyebb, egy adott szervében ütjük ki. És akkor meg tudjuk mondani, mi van akkor, hogyha a tüdőben, mi van akkor, hogyha a májban, mi van akkor, hogyha az izomszövetben ütjük ki ezt a gént, és sokkal okosabbak leszünk. Na most van egy olyan eset, amikor van egy tiszta fenotípus, de ez más, mint az egér. Bocsánat, más, mint az emberben. Hát akkor ugye szét szokták tenni a kutatók a kezüket, és azt mondják, hogy hát igen, az ember hasonlítunk az egérre, de azért nem vagyunk egerek, meg az egerek se emberek. És nem olyan nagyon meglepő, hogy ugyanazt a gént ütöttük ki, ugyan sejtvonalban, meg mindenféle in vitro eszében az a gén ugyanazt csinál, gén terméke, bocsánat, a fehérje ugyanazt az aktivitást mutatta, mégis az egérben más. Ez nagyon gyakran fordul elő mondjuk zsíranyagcsere géneknél. Az egérnek a táplálkozása nagyon-nagyon más. Vagy van egy másik nagyon híres példa, hogy arra is fogok mutatni maguknak talán a legvégén egy képet. Van egy igen súlyos öröklődő betegség, a cisztikus fibrózis, biztos mindjárt hallottak róla. Ez egy óriási, ugye elég sok embert érint, és nagyon-nagyon súlyos. Óriási kutatási energiák és pénzek áramlanak a cisztikus fibrózis kutatása irányába, mert sok ezer vagy tízezer embernek az életét lehetne meghosszabbítani, megmenteni, hogyha valami gyógymódra jutnánk. Számtalan egérmodell dolgoztak ki, knockout egérmodellt, meg még rafináltabbakat is, de sajnos az egér, ha bár a génje nagyon hasonlít, ez a bizonyos CFTR gén nagyon hasonlít az emberére, a fehérje nagyon hasonlít, sejtkultúrában, bármilyen más nem in vivo rendszerben ugyanúgy működik, mint az emberi, ez egy ATP-vel szabályozott, nem CMP-vel szabályozott, bocsánat, de ATP-t felhasználó kloridcsatorna. De még az emberben ez a betegség leginkább a tüdőt érinti, és a páciensek tüdő tünetek miatt szenvednek a legjobban. Az egérben, az egérnek a tüdejével nincs semmi baj. Az emésztőrendszere ugyanolyan beteg, mint az emberé, de hát mivel a pácienseket a tüdő megbetegedés miatt veszítjük el, ezért az egér mégse igazán jó modell. Hát ilyenkor van ugyan fenotípus ennek az egérnek, de nem olyan, mint az emberé, és akkor itt nehéz. Akkor itt nehéz dolgunk van. Itt most a legutolsó mondjuk 3-4 évben nagyon nagy erőfeszítések folynak abba az irányba, hogy más állatokon is meg lehessen csinálni viszonylag egyszerűen ezt a knockout technológiát. És majd a legutolsó ábrán, ha marad idő, én megmutatok egy knockout disznót, amelyikben pont ezt a cisztikus fibrózis modellt alakították ki. No, ha ilyen szépen vagyunk, akkor menjünk oda, ahol nincsen fenotípus. Én az előadásaimban ebből a fehérje családból fogok nem mindig, de leggyakrabban, mert én ezzel foglalkozom, itt jól kiismerem magamat. Ezek transzporterek, olyan transzporterek, amelyek a baktériumtól az emberig mindenhol vannak, emberben 40-80, egérben nem tudom, abban is van biztos 40-50, és nem emlékszem rá, nem néztem meg, nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, és a legkülönbözőbb transzmembrán transport funkciókat látják el. Itt csak példákat mutatok, és amiről én először beszélni fogok, azt most letöröltem a másik három alaptípusból. Erről ezt szokták MDR1-nek, PGP-nek így úgy becézni. Annyit tudunk erről a transzporterről, most ha visszamegyünk 15 évet, amikor vagy 14 évet, 14-15 évet, amikor ez egy nagy bravúr volt, mert az egyik első knockoutot ezen csinálták, hogy viszonylag korán sikerült ilyen knockoutot csinálni, akkor nem igazán tudtuk ennek a fiziológiáját, azt akarták földeríteni. Azt tudtuk, hogy transzporter, azt is tudjuk, hogy rákos sejtekben, hogyha nagyon nagy mennyiségben overexpress szállódik, akkor multidrogrezisztenciát okoz, ezért van az érdeklődés homlokterébe, engem is ezért érdekelt mindig is, vagy többek közt ezért. De minden esetben most menjünk el ahhoz a holland kutatóhoz, aki megcsinálta ezt a knockoutot. Még azt megmutatom, hogy ez a fehérje elég kompli, azóta a térszerkezetéről is vannak elképzeléseink. Tehát itt van a membrán, ez a membránba ágyazódik, itt van az intracelluláris oldal, és valahogy így transportál ATP hidrolízisnek a terhére. Jó? És akkor mondom, ezt ütötte ő ki. Hát ráadásul nagyon nehéz dolga volt, mert az emberben egy ilyen gén van, az egérben kettő van véletlenül. Nagyon hasonló funkciójúak, de ugyanakkor az meg a kezére játszott, hogy a különböző szervekben hol az egyik, hol a másik expresszálódott. Úgyhogy ő most kiütötte, most addig megyünk vissza, ezt tudják, hogy Alfred Schinkel, egy nagyon kiváló kutató, egy nagyon jó barátságot ápolok vele. Ő először kiütötte ezt az MDR1A vagy PGP nevű gént az egérben, és mondom, azért lehetett azt megcsinálni, aztán később kiütött a másikat, és csinált olyanokat keresztezés, hogy mind a kettő ki van ütve, de ezek különböző, az, ember, az egér különböző szerveiben, hol az egyik, hol a másik expresszálódik, tehát egy finomabb térképezéshez juthatunk. Na most ez megvolt, és ő azt tudta, nem tudott még tulajdonképpen semmit. Azt tudta, hogy egyszer vasárnap este fölhívták, és csekélyhián szívrohamot kapott, mert fölhívta ennek az Amsterdami Rákutató Intézet állatházának az ügyeletese, és azt mondta, hogy Alfred, nagyon rossz hírem van, minden állatod megdöglött. Egyik napról a másikra. Elpusztult, bocsánat. Hát ez nem volt igazán jó hír, mert az Alfrednak szerintem addig 3 év munkája biztos benne volt ebben. De mondjuk ő elhelyezett egy törzset, nem tudom én, máshol az egyetemen, nem a Rákutató Intézetben, egyet már elküldött Amerikába. Szóval meg lehetett menteni a törzset. De rögtön fölmerült, hogy mi a túró történhetett, hogy szombatról vasárnapra mind a 180 nokaltegere elpusztult. És akkor bement, és tényleg nem be volt. Másnap elkezdték fölboncolni az egereket, és azt vették észre, hogy mindegyiknek valamilyen központi idegrendszeri károsodása van. Maga tudja, hogy mi volt? Ez a vérragygátban bizony arra fogunk kiukadni, és ahogy ottan ment, hát ugye először még a boncolást elkezdték, de rögtön elkezdték nézni az állatháznak a naplóját. És kiderült, hogy az állatházban előző éjjel, szombatról vasárnapra viradóra egy olyan rovarirtószert használtak, amit korábban nem használtak, ez egy ivermectinnek nevezett rovarirtó, amelyik a rovaroknak a központi idegrendszerére hat. Viszont se nekünk, se az embernek, se a madaraknak nem hat a központi idegrendszerére, azért, mert nekünk van véragygátunk, az atkáknak és az egyéb ilyen kis kellemetlen rovaroknak meg nincs. Ez egy idegméreg, ami nem jut át a mi véragygátunkon, és ezért ránk nem mérgező. És hát ugye kiderült, így jöttek rá, hogy ez a bizonyos transzporter, ez a véragygátban foglal helyet, és az a szerepe, hogy az ilyen idegen toxikus anyagokat, amit xenobiotikumoknak is szoktunk hívni, távol tartsa például ettől az értékes szervünktől, ami az agy. Úgyhogy ha megnézzük egy kicsit közelebbről a véragygátat, most a jobb oldalit kell nézni, két fajta véragygátunk van, de most egy kicsit elcsúsztak a betűk, bocsánatot kérek. Itt van ez az MDR1, ez az emberben is így van, itt van az apikális oldalán ennek a szűrőrendszernek, és a vérből azokat a molekulákat, általában nagyon hidrofób molekulákat, amelyek spontán bejutnak a membránon keresztül a sejt belsejébe, azt ők innen kipumpálják. Több ilyen pumpa is van, a legtöbbjük ebbe az ABC fehérje családba tartozik, ahova az MDR1 is, és az ivermectin, az pont ez a pumpa ismeri föl, és ez pumpálja ki belőlünk, meg a normál egérből, meg a kutyából, meg nem tudom én honnan, de a nokaut egérből nem pumpáltak, és mind szegény elpusztult. Tehát ezzel a véletlen, mondjuk így, hogy balesettel, amit úgy nevezhetünk, hogy ez egy provokált fenotípus, rájöttek arra, és elkezdődött egy óriási véragygát kutatás, és most úgy elég sokat tudunk arról, hogy milyen transzporterek vannak itt, hát ő az egyik fővezér, ezek itt, én sem tudom elolvasni, mert annyira rossz ez a vetítő, ez mind ABC transzporter, ő a leglényegesebb, meg kell mondjam, talán a második, talán ez ebben, és itt vannak más típusú transzporterek is. No, hát így jutottunk előre, ez egy provokált fenotípus, akármit is mondunk. No, hát egy ilyen kis bevezető után talán megértették, hogy amilyen egyszerű ez a modell, hogy elveszünk egy gént, és akkor rögtön fogjuk tudni, hogy az mit csinál, ez nem igaz. Most mindjárt megmutatom, hogy nem is van nagyon könnyű megcsinálni, de megcsinálható, hál' Istennek. És nagyon-nagyon intuitívnek kell néha lenni ahhoz, vagy a véletlen segít, az egereken nem segített, de rajtunk igen, hogy egy-egy fölismeréshez jussunk. Úgyhogy a knockout egér, azt már mondtam, hogy ugye mind a két allélon helyettesítenünk kell a funkcionális gént egy nem funkcionális konstrukcióval, tehát el kell távolítani, és ahogy ezt meg lehet csinálni, azt a molekuláris biológiában, vagy molekuláris genetikában úgy hívjuk, hogy homológ rekombináció. És ezen most gyorsan végig megyünk, jó? Én a szövegre nem, úgyse tudják elolvasni talán, de a kis insertekre figyelnek, és a szöveget majd letöltik, vagy megnézik és elolvassák, de oda minden föl van írva. Ugye itt van a genomban az a gén, ami minket érdekel, tehát az egérnek a genomját már nagyon régen ismerjük. Az egyik nagy motiváció, hogy az egérgenomot megismerjük, az volt, hogy lehessen ilyen nokat és más génmódosított egereket, mint kísérleti vagy gyógyszerkipróbálási modelleket létrehozni. Tehát ismerjük az egész genomot, nem okoz nekünk gondot megtalálni, hogy hol van az a gén, ami bennünket érdekel, és én ide mellé van írva, sematikusan még az összes szekvencia, ami úgy mondjuk, hogy upstream és downstream a gént körülveszi, ezeket flanking szekvenciáknak hívják, mert ahhoz, hogy egy DNS konstrukcióval ez a homológ rekombináció megtörténjen, ahhoz ezek a szekvenciák, hogy úgy mondjam, irányító szerepet fognak játszani, mert mit csinálunk mi? Most itt feketével van a genom, mi ezt a gént szeretnénk kiütni, ide a kiütendő gén helyére mi összeállítottunk egy olyan konstrukciót, ami nem működik. Zárójelbe jegyzem meg, ha okosok vagyunk, akkor ide valamilyen reportert azért beteszünk, ami működik. Például egy szelekciós markert, ami ilyen funkcionális reporternek is felfogható. Mondjuk egy antibiotikum rezisztencia gént, és akkor majd fogunk tudni szelektálni. Azt tudják, hogy mi az, hogy antibiotikummal szelektálni, igaz? Azt biztos sokat használják. No. A homológ rekombináció az azért fog létrejönni, mert minimum itt ezekben a génünket és a konstrukciónkat övező szekvenciák, azok teljesen egyformák, és nem túl nagy valószínűséggel, de minden sejtben osztódáskor ilyen homológ rekombinációk kialakulnak. Most nekünk az lenne a feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy melyek azok a sejtek, amelyek fölvették a mi konstrukciónkat, méghozzá úgy, hogy ki cserélték a normális gént erre a úgynevezett mesterségesen előállított konstrukcióra. Hát itt most egy olyat mutatok, amikor ez jól sikerült. Itt van egy homológ rekombináció. Maguk el tudják olvasni, de mi van írva? Nem. Az nagy baj, mert tényleg majd valamit itt kitalálunk, otthonról elhozom a saját vetítőnket, mert ez használhatatlan. Így csodálatosan szépen látszik. Itt egy negatív szelekciós marker van, mindjárt arra rátérünk, jó? Vagy negatív szelekciós gén van. Tehát itt most jól sikerült ez a rekombináció, az a sejt, amelyikben ez megtörtént, ott már az egyik allél még csak, ugye, az egyik allél ki van ütve. Na most, előfordulhat, hogy nem homológ rekombinációval épül be a mi konstrukciónk. Nincs rá biztosíték, hogy minden se, vagy hogy minden ilyen rekombinációs esemény nem homológ lesz. Az nem jó nekünk, az életveszélyes, mert ugye máshova épül be, ki tudja ott mit zavar meg, ki tudja mi történik, ráadásul nem is arra vagyunk kíváncsiak, ettől meg kell szabadulni. Ezért ebben az egész sportban, vagy egész műsorban, ott van a neve, ugye most itt rossz helyre épült be, itt van a mi konstrukciónk, nem pont oda épült be, ahova kellett volna, nem homológ rekombinációval. Ha nem homológ rekombinációval épül be, akkor ez a negatív szelekciós marker, mindjárt megbeszéljük, hogy az micsoda, az is bekerül a genomba. Tehát nekünk most, mikor megcsináltuk ezt a konstrukciókat, plazmidokat, sejtkultúrában, mindjárt megmutatom, hogy hogyan, kialakult a sejtpopulációnk, akkor háromféle sejtünk van szerintem. A legtöbb sejtel nem történt semmi. Ezekre nekünk nincs szükségünk. Van néhány olyan sejt, amit mi nagyon szeretnénk megkapni, amelyikben homológ rekombináció történt, ugye? És van néhány sejtünk, amitől nagyon szeretnénk megszabadulni, ahol történt rekombináció, de rossz helyre, nem homológ rekombináció. Az elsőben nincsen benne semmilyen szelekciós marker a sejtjeinkben, azokat mondjuk valamilyen sejtméreggel ki tudjuk nyírni, mondjuk neomicin. hogy ilyet mindjárt használunk. Azért, mert ide betettünk egy neomicin, vagy higromicin, vagy bármilyen más rezisztencia gént. Ha az itt benne van, úgy csináltuk meg a konstrukciónkat, akkor ez meg fogja védeni az összes olyan sejtet, amelyik rekombináción esett át. Akkor az első szelekció után, amit mondjuk neomicinnel, higromicinnel, kanamicinnel, csuda tudja mivel csinálunk, attól függ, hogy ide milyen rezisztencia gént tettünk be, már csak olyan sejtjeink maradnak, amelyekben lejátszódott a rekombináció. Most már azt kéne elválasztani, ahol homológ rekombináció volt, attól, ahol nem homológ, illegitim, nekünk haszontalan, káros rekombináció zajlott le. Hát föl kell használnunk, ugye, hogy ebben az utóbbi sejtípusban, ebben az utóbbi transzfektánsban benne van ez a negatív szelekciós, általam markernek nevezett gén is. Általában azt szoktuk csinálni, hogy van egy virális kináz, egy virális timidin kináz, ami csak az a vírusoktól kölcsönkérjük, és vannak olyan vegyületek, amelyeket ez a virális kináz, de semmilyen más kináz, ami az egérben van például, az át meg tud foszforilálni, és abból az anyagból egy mérgező anyag lesz. Például, nem tudom, hallottak-e már, hogy valaki használta-e ganciklovírt. Nem? Ganciklovír az úgy terjedt el, maga ismeri? Vagy te ismered? Az egy korai vírusellenes szer volt, mert azt úgy hívjuk ezt a fajta gyógyászati, vagy itt most ez egy kísérleti trükk lesz, hogy egy pro-gyógyszer, egy pro-drog, ami maga nem mérgező, de ha benne van a sejtben a vírus, akkor neki a timidin kináza megnyilvánul, a mi sejtjeinkben csak a timidin kináza lesz benne, az ezt a ganciklovír nevű molekulát megfoszforilálja, és a foszforilált forma az nagyon mérgező. Tehát most a mi esetünkben azok a sejtek, amelyek nem homológ rekombinációval jöttek létre, amitől nekünk meg kell szabadulnunk, azok expresszálják a timidin kinázt, a virális timidin kinázt. Ha mi ezeket a sejteket ebben a második negatív szelekciós hullámban elárasztjuk ganciklovírrel, tehát ganciklovíren növesztjük, akkor azok a sejtek, amelyikben nincs bent timidin kináz, azokkal semmi nem történik, észre se veszik a ganciklovírt, amelyikben van, ott a timidin kináz megfoszforilálja, és önmagát ettől ki fogja nyírni a sejt. Tehát egy pozitív és egy negatív szelekcióval eljutunk oda, hogy a sejtjeink egy homológ populációt tartalmaznak, amelyek homológ rekombinációt szenvedtek. Ezt tetszenek érteni? Na, annak ellenére, hogy ilyen sokat magyaráztam, ez egy nagyon nagy siker. Nagyszerű. Akkor most menjünk tovább. Most már innentől kezdve a molekuláris biológia sejtbiológiába lassan elkezdünk átevezni az embriológiába, amihez én még annyit se értek, mint ezekhez, de azért el tudom magyarázni, hogy mit csinálunk. Először is embrionális őssejtekhez kell jutni, amit ma már boltba lehet megvenni, régen az emberek maguk állították elő. Ezeket az embrionális őssejteket fogjuk felhasználni, ezekből sejtkultúrát csinálunk, és bevisszük a konstrukciónkat. Azt a konstrukciót, amiben kétfajta szelekció, pozitív, negatív szelekció van, és mindent megcsinálunk, itt van ugye a konstrukciónk, itt a negatív szelekciós marker, itt van az összeállított konstrukció, amelyikben pozitív szelekciós marker van, vagy gén van, rezisztencia gén általában. Bevisszük, sikerült, átment a kétszeres szelektáláson ez az embrionális őssejt populáció, és ebben itt jelen vannak az embrionális őssejtek, amelyeknek a zöme lehetőleg, vagy mindegyik homológ rekombinációban tartalmazza a bevitt konstrukciót a normál gén helyén. Ezt a populációt, Van ilyen az ember a saját kompjúterét nem ismeri meg. Ezt a populációt most be fogjuk vinni, hát úgy, mint egy in vitro fertilizációt, be fogjuk vinni egy olyan anyába, akit álterhessé tettünk nyilván hormonális kezeléssel, és a klasszikus genetika szabályait figyelembe véve úgy választottuk meg a sejtjeinket, az embrionális őssejtjeinket, hogy azok egy olyan egértörzsből származtak, amelyiknek fekete a bundája. az anya pedig olyan, amelyik fehér bundájú. Na most az állatvilágban, embernél is, általában a sötét szín dominánsan öröklődik, és nekünk egy nagyon-nagyon kézenfekvő markerünk lesz ezáltal, mert mi itt mozaikos állatokat fogunk létrehozni, ezeket a hozzákeverjük blastocitához, ami sejtjeinket, és ezekből hát majd meg fognak születni a in vitro fertilizáció, és hogy a csodába hívják ezt. Tehát mesterséges, olyan, mint amikor a mesterséges megtermékenyítésnél, embernél beültetik mesterségesen megtermékenyített petesejteket, csak ezt mi most manipuláltuk ebbe az állatba, és mozaikok fognak ebből születni. Ugye azok az állatok, azok a sejtek, amelyek ebben a blastocita állapotban abból a sejtből nőttek ki, amelyikben sikerült a homológ rekombináció, azok, vagy bocsánat, benne voltak az előző sejtkultúrában, remélhetőleg homológ rekombinációt szenvedtek, azok fekete színt fognak kölcsönözni annak a testszelvénynek, amelyik ebből alakul ki. Ugye, mert ez már egy blastocita itt, 16-32 sejt keverik. Ezért ilyen foltos állatok lesznek, lesz amelyik nem lesz foltos, de ezek mozaikok. Ez nagyon jó, mert ezeknek a sejtjei megint csak, hogyha mozaikosak, akkor lesznek olyan sejtjei, vagy spermiumok, vagy petesejtek, amelyek abból a megmanipulált sejtből származnak, amit itt mi ebben a generációban ugye homológ rekombinációval génkiütötté tettünk. Ez így érthető? Tehát ezeket a mozaikos állatokat el kell kezdeni keresztezni megint fehéregérrel. Azért fehéregérrel, mert az összes heterozigóta, ezek mind heterozigóták lesznek, a sötét színek mind heterozigóták lesznek. Igaz? A heterozigóták azt jelenti, hogy az egyik alléljuk, az egyik génkészletük egészen biztosan abból a sejtpopulációból származik, amit mi a Petri csészében génkiütötté tettünk, hiszen az eredetileg is fekete volt. Nagyszerű, ezeket a heterozigótákat egymással keresztezzük, innentől kezdve a legegyszerűbb mendeli genetikát követjük, lesz 25% homozigóta fehér, lesz 50% heterozigóta, ezeket lehet megint keresztezgetni, és itt van 25% homozigóta, génkiütött, fekete színű állat. Ezt nem a szín alapján fogjuk eldönteni, hanem majd mindjárt megmutatom azt a példát, hogy tudjuk eldönteni, hogy melyik állat az, amelyik homozigóta lett a génkiütött genotípusra. Ezt is megtetszettek érteni? No, hát ez a azt hiszem, hogy ez a legbejáratottabb útja annak, hogy eljussunk a nokaut egérhez. Most úgy nagyjából megvan nekünk a nokaut egerünk, legalábbis elvileg.